Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart. You'll always be a part of me. Night, my angel, now it's time to dream, and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me.
Test és lélek, szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról, Erős Mária Klárával.
Jó estét mindenkinek! Ma este Vitrai Sára lesz a vendégem, beszélgető társam, aki gender specialista, azaz a szexuális orientációval foglalkozó szakon végzett a Közép-Európai Egyetemen. A társadalmi nemekről lesz szó ma este, szexuális orientációkról, a feminizmus főbb fajtáiról és különböző kapcsolati formákról. Ezekkel a témákkal várja önöket ma este Vitrai Sára és Erős Mária Klára.
Window, the just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out.
És megérkezett Sára.
Sziasztok!
A stúdióba sok szeretettel üdvözöllek a hallgatók nevében is. Felkonferáltalak, míg felértél a lépcsőn, Sára. És hol is kezdjük az egész beszélgetést? Gender szakon végeztél.
Uh-huh.
Ez mióta létezik a Közép-Európai Egyetemen, ugye?
Hát ez jó kérdés, hogy itt mióta létezik, annak nem néztem utána. De hát ez már több külföldi egyetemen is dívik, csak máshol nem biztos, hogy így hívják. Akadémiai feminizmusnak is szokták hívni, úgyhogy feminista tanulmányok, meg nőtanulmányok, meg ilyesmi néveken is fut, de hogy nagyjából ugyanaz a tananyag. Most ez a, hogy gender studies-nak hívják, ez egy viszonylag újabb ötlet. Úgyhogy nem tudom, hogy mióta van itt, de mindenkinek ajánlom, akit ez érdekel. Magyarul társadalmi nemnek fordítják amúgy a gender szót, ami nem hiszem, hogy túlságosan felvilágosít bárkit is, de most itt vagyok, és el tudom mondani. Vagy mi
jó,
az?
Én most a nép fejével gondolkozom, mm-hmm. és ő úgy kérdezek. Tehát nem, ez a mindaz, amit én jó. itt kommunikálok fel, ez nem feltétlenül erős Mária személyiségünk. Szóval, hogy az én személyiségemet most odaadom a közgondolkodásnak magam. A társadalmi nemmel nekem megmondom, és hogy általában az embereknek mi szokott lenni ezzel a baja, ezzel az elnevezéssel a baja, szép magyarsággal mondva, hogy... Szóval egy háromdiplomás barátnőm ki is fejtette nekem, hogy a női elv, meg a férfi elv, meg a nőiesség, férfiasság az egy ilyen társadalmi konstrukció. És nekem ez szellemtelen.
Hogy érted, hogy szellemtelen?
Úgy értem, hogyha a biológiai nemünk képi megjelenése is metaforikusan kifejeződik, tehát hogy a nő gondoskodóbb, az abban fejeződik ki, hogy mert neked is van melled, nekem is van mellem, hogy a csípőnkerek, hogy ezek a metaforák, amik a láthatatlan világ, tehát hogy, bocsánat, a látható világban azt gondolom, bocsánat, most behozom ide az ezoterikus szellemiséget, mert én most viszont magamat képviselem, szerintem minden metafora, ami itt van ebben a világban. Uh-huh. És ez nagyon, nekem ez, és akkor most lehet, hogy egy ilyen vita stílusban kezdődik az egész beszélgetés. Nekem ez egy nagyon kicsavart gondolkodásmód, hogy lehet ilyen ideológiát kitalálni, vagy hogy milyen logika mentén épül ez fel a bizonyos feminista körökben, mert többféle feminizmus létezik, minden bizonnyal.
Ez így van.
Ez a dolog, hogy a férfiasság meg a nőiesség az társadalmi konstrukció. Ez számomra megemészthetetlen.
Hát lehet, hogy ez így túl kevés információ, és azért idegenkedsz tőle, de ez igazából egy úgymond tudományos megközelítés, miszerint olyan értelemben társadalmi konstrukció, hogy az, hogy valaki férfias vagy nőies, az különböző kultúrákban máshogy fejeződik ki. Tehát nincsen egy univerzális minta, ami alapján megállapítjuk, hogy valami férfias vagy valami nőies, hanem ez időszakonként, valamint történeti időszakonként és társadalomra változó, és hogy ezért volt nagy dolog, hogy ezt elsőnek a feministák leszögezték, mert hogy addig az volt a közgondolkodás, hogy hát van egy standard, amivel azonosulni kell, és hogyha te nem azonosulsz vele, akkor különböző szörnyű dolgok történnek veled, vagy te különböző módon vagy szörnyű ember. Mm-hmm. Holott ez személyről személyre is változik, hogy ő hogyan éli meg az ő nemi identitását.
Most nálam azért jó, hogy bizonyos szempontból műveletlen vagyok, mert egy ilyen gyermeki ártatlan rácsodálkozásra fogok rákérdezni mindenre. Például történelem az egyik terület, amiben nekem teljesen szürke zóna, meg homály, meg gyerekkoromban nem nagyon tanultam, és ezt történelmet be se pótoltam. Most ezért tök jó lesz, hogy én egy olyan ember... ként beszéltek itt, mint hogyha akár lehetnék egy könyvelő is, meg nem tudom mit, tehát hogy a szexcoachingban én csak hetero dolgokkal foglalkozom, meg azon belül sem túl sok, nem mindennel nem. De némileg visszamentem ókorig, beleolvasgattam, hogy mi volt az őskorban, hallottam más világkorszakokról, az ipari forradalomkor jelent meg ugye a feminizmus.
Igen.
És képzeld el, tegnap olvasom, hogy egy katolikus teológus, ez nagyon kemény, mert én katolicizmus ellenes voltam, de most már kicsit szelidülök, és jungi terapeuta könyvét olvastam, hogy is mindjárt kiukadok arra, amit mondani akarok, és ezzel kapcsolatban, hogy miért változtak vajon a nemek bizonyos kultúrákban szerintem, az én műveltségi szintemen mit gondol az ember. Azt gondolja az ember, hogy a férfiasság meg a nőiesség menet közben sérült is, de nem csak sérült, tehát nem kell erről beszélni, de azért én például tegnap tudtam meg ezt, tegnap olvastam életemben először arról, hogy az apa-fiú kapcsolat az iparosodással sérült meg. Mert most ugye rengeteg nő, tehát hát mennyire sokszor lehet hallani, hogy hol vannak a férfiak, meg el vannak puhulva, és az apa-fiú kapcsolat megsebzettségéből jön. Tehát kérdem én, hogyha mondjuk az ókorban még az ősanyai, az anyai minőség, vagy a legfőbb női szimbólum, az Istár innen volt akkor az ókori, mit tudom én, Egyiptomban, ő még egy bizonyos korig harcias volt, és több szerelmű. Én ezt tudom, de hogy mondjam, azért van egy pár dolog, ami történelmi korokon és kultúrákon átívelően ugyanaz maradt, és vissza is adom a szót.
Hát arról nem tudok beszélni, hogy ez most sérült, vagy nem sérült. Ez,
de hogy, ez nem, hogy én ezt nem érzem igaznak, akkor így mondom, vagy hogy lehet, hogy félművelt vagyok erősen. Nem, hanem azt, hogy a férfiasság meg a nőiesség olyan nagyon-nagyon, hogy mindenben nem változott történelmi korokon át, kultúrákon át ívelően.
Hát én úgy mondanám, hogy az, amit ehhez kapcsolunk, az változik. Tehát, hogy hogy egész egyszerűen például az öltözködés, az, hogy a nők nadrágot hordanak, az egy viszonylag történelmi távlatokban nézve, az egy egészen új dolog, az előtte teljesen hallatlan volt. Tehát, hogy például az öltözködésben az, hogy mit tartok nőies öltözködésnek, vagy férfias öltözködésnek, az elég gyorsan változott a feminizmus hatására is, meg egyesek szerint például a szoknya hossza az a két világháború alatt adódó anyaghiány miatt is változott. Egyszerűen nem volt elég szoknyaanyag, és ezzel egyre rövidebbek lettek a szoknyák. Hmm. De nyilván ez is egy összetett kérdés. De hogy igen, az nagyon változik, hogy például mit gondolunk, hogy mi tartozik egy nő vagy egy férfi szerep körébe, az nagyon változó kultúrától függően, hogy milyen a gazdasági berendezkedés, hogy éppen melyik korban járunk, az, hogy például a gyereknevelés megint egy nagyon ellentmondásos témába tenyerelek bele, de hogy a gyereknevelésben az, hogy melyik szülőnek mennyire kell részt venni, hogy a különböző nemű gyerekeknek más oktatást kell-e kapni, vagy sem, hogy igen, hogy nagyon sokáig a nők kifejezetten csak a háztartáshoz tartoztak, mert így eszményi, vagy eszmei szinten. Tehát, hogy nem volt részük a közszereplésben, és ezzel indult igazából a feminizmus első hulláma a 19. század végén, hogy az egyik nagy cél az volt, hogy a nők megkapják a szavazójogot. De hogy ez nem csak a politikai részvételt jelentette, hanem az egész ilyen és most kezd el nem eszembe jutni a magyar szó.
Semmi baj, nyár, dúl a nyár.
Tehát a háziasság.
Mondjad angolul.
Domesticity.
A háziasítás. De jó, de csúnya, ezt emberre mondom.
Olyan értelemben, hogy emberi, tehát, hogy a háztartásbeliségnek a kultusza, mondjuk ez, hogy ezt támadta ezzel a feminizmus, meg a feministák, hogy ugye volt egy ilyen pozitív kultusza, hogy az otthon melege, biztonsága, és ezt a nő, mint morálisan feljebb való lény biztosítja, és hogy ebből kitörtek a nők azzal, hogy már pedig ők részt...
Ezt kiállította így, hogy morálisan feljebb való?
Hát volt egy ilyen vonulata, ugye ez ugyanolyan, mint hogy egy gyerek eredendően jó vagy rossz, és akkor mindig volt, aki azt mondja, hogy eredendően rossz.
De melyik feministák, vagy kik állították ezt, hogy csak hogy képbe kerüljek én és a hallgatók, hogy...
Hát ennek most így konkrétan nem néztem utána, de volt egy ilyen gondolati szál, hogy a nők mert olyan kecsesek, meg művésziek, meg mit tudom én, ezért hozzák be a moralitást a politikába. De hogy ezzel nem azért mondom, hogy én ezzel most nagyon egyetértek, meg azóta még két másik hulláma is volt a feminizmusnak, ahol változott ennek a fókusza. Ez tényleg csak egy lábjegyzetnek
majd
szántam.
Majd erről fogunk majd még beszélni, csak elég sok minden van itt velünk.
De igen, szóval nem tudom, mi volt a gondolat eleje, úgyhogy nem is tudom.
Én most kivételesen összeszedett vagyok. az volt az eleje, hogy a nők az iparosodással szabadultak föl, amit tudunk. De hogy ez tök érdekes, hogy én pont most olvasom azt a könyvet, amiből pont most tudtam meg, csak sajnos, és lehet, hogy ezt már hallgatók 80%-a tudja, hogy az iparosodás alatt tört meg a férfi úgy, amivel most egyébként mindenkinek baja van. Nem feministáknak is az a baja, hogy túl puhák a férfiak. Az apa-fiú kapcsolat akkor megromlott, elmentek gyárakba dolgozni, és a fiúk akkor lennének férfiasak, ha az apától megkapták volna azt a konkrét együttlét az apával, iszonyatosan megnehezült akkor. Tehát, hogy ez az egyik, amit mondani akarok. Én egyébként feminista vagyok, de nagyon óvatosan kell ezt kimondanom mindig újra meg újra. Tudom,
hát
több,
sajnos.
Azzal az irányzattal, aki azt mondja, hogy társadalmi konstrukció, nem tudok egyetérteni, de lehet, hogyha még 3 órát beszélnénk itt akkor a végére, tudnánk egyeztetni a kozmológiánkat, vagy a világszemléletünket.
Nekem nem feltétlenül célom, hogy téged meggyőzelek.
Ja, miről? Én megérteni szeretnék dolgokat.
Mondom, én, tehát, hogy szerintem én nem olyan értelemben mondom, ahogy te gondolod, hogy én mondom. Most jól meg azt mondtam. Tehát, hogy ez az, hogy számodra ez személytelen, ez pusztán egy megfigyelésen alapul, hogy...
Hogy például az... voltak olyan kultúrák, vagy történt, amikor szültek a férfiak?
Nem, na. De...
Tehát, hogy vannak dolgok, amikre soha nem lesz alkalmas egy férfi, és van egy-két dolog, ami igazából tényleg a nő erőssége.
Hát...
Mindazok mellett, hogy abban is sok igazság van, hogy nagyon sokat változott kultúrákon, történelmi korokon át ívelően az, hogy mi nőies és mi férfias. Tehát, hogy nem gondolom, hogy bármelyikünknél ott volna az abszolút igazság, vagy valami, csak igyekszem közelíteni a...
Hogy pont itt van itt egy különbség, amit nehezen ért meg nagyon sok ember, mert hogy nem ezt tanuljuk kisgyerekkorunktól, de hogy a biológiai felépítésünk, és az, hogy mi azután mi hogyan viselkedünk, vagy fejezzük ki magunkat, nem egy és ugyanaz, és nagyon sokféle módon tudjuk kifejezni magunkat. Tehát, hogy az, hogy nekem mellem van, meg tehát, hogy biológiailag nő vagyok, az nagyon keveset mond el arról, hogy én milyen vagyok. Uh-huh. Bizonyos értelemben nyilván, de hogy nagyon sokkal kevesebb, mint amit az emberek gondolnak, csak azt tanultuk meg, hogy úgy azonosítjuk be, hogy valaki fiú vagy lány, hogy a lányok szoknyát hordanak, a fiúk meg nadrágot, és akkor ez így nagyon megragad az emberek fejében, és utána nagyon nehéz ezt megtörni a gondolkodásmódban.
Oké, ebbe majd bele fogunk menni, most egy picit zenélünk.
Take, I'll be watching you.
kérdés.
A lágy hangok vonala.
Na, genderspecialistaként ül itt velem szemben Vitrai Sára, akivel elkezdtünk belemenni ebbe a kérdésbe, hogy a társadalmi nem, és a nőiesség, férfiasság az társadalmi konstrukció-e, vagy nem, és jelenleg úgy áll a mérleg serpenyője, hogy igenis, meg nem is. Mert szerintem a férfiak sosem fognak tudni szülni, bár már a tudomány sajnos ott tart, hogy sajnos lehet, hogy már tudnak, csak nem tudok róla. De arról viszont tudok, hogy mennyire sok minden változott engem más úton, módon az Isten női oldala érdekelt hosszú éveken át, és akkor ezt nézegettem, hogy nem volt monoteizmus, akkor az istennő kultusz miként létezett, és milyen attribútumokkal ruházták föl az Isten női arcát, milyen tulajdonságokat kapott történelmi korokon, kultúrákon át, és hogy tényleg van változás, de vissza is adom a szót, hisz te vagy a meghívott vendég, mint gender specialista.
Azóta utána néztem, hogy mi van a diplomámon, mert hogy én angolul
nem emlékszel.
Végeztem ezt a képzést, és sose tudom, hogy magyarul mi volt a böcsületes neve, de az, hogy társadalmi nemi tudományok kutatója. De mire ezt én kimondom, nem hiszem, hogy ez bárkinek világosabb lett. Attól, hogy én ezt most elmondtam, de így hívják. Társadalmi nemi tanulmányokként fut ez a képzés. Szerintem még az is lehet, hogy az ELTÉ-n is van, mert biztos, hogy van egy gender kutatóközpontja az ELTÉ-nek, és szerintem van néhány óra is most már, amit lehet ott is venni.
Mondtam az adás szünetben, hogy egy csomó nőunokatestvérem van, aki jóval idősebb, mint én, de értelmiségiek is, fogalmuk sincs erről a területről. És az ő fejükkel gondolkozván kérdezlek tovább, hogy lehet az, hogy ugye mondtad, hogy gender, ez nagyon jó, frappáns, és provokatív is egyben, hogy gender specialista vagyok, tetszik nekem nagyon. De hogy lehet az, hogy ez most akkor ha gender kutató valaki, akkor most akkor miért, a feminizmust elmondtad utána háromszor, hogy főleg azzal foglalkozik. De hát akkor mi van akkor a melegekkel, és mi van akkor a transzneműekkel? Tehát, hogy az így akkor nem igazságos. Tehát nem a szivárvány minden színével foglalkozik egy gender expert szakértő, aki a társadalmi nemek szakértője?
Hát ez úgy van, hogy az, hogy mit értünk feminizmus alatt, az is változott, mert minden változik. És három hulláma volt összesen a feminizmusnak. Ugye onnan indultunk, ahogy az előző szegmensben is mondtam, hogy az első nagy cél az volt, hogy mi nők kérünk szépen szavazati jogot, mármint, hogy részt vehessünk a közéletben, mert hogy a politika a nők életét is befolyásolja nyilván, és addig nem volt ebbe beleszólásuk. A második hullám, ami a 60-as évektől a 90-es évekig tartott, ott kicsit változott a fókusz. Ott,
az első az mettől meddig tartott?
Az a 19. század végétől.
Ipari forradalomtól a 60-as évekig.
Igen. Vagyis hát
mondjuk
hivatalosan...
a szüfrazsettek nekem nagyon szimpatikusak
igen,
voltak.
Igen, ők a szüfrazsettek, az első hullámosok.
Most azt hallottad, vagy olvastad, megosztottam, hogy a londoni polgármester az egyébként eleve pakisztáni, vagy valami ilyesmi, és a szüfrazsetteknek most szobrot emeltetett Londonban.
Jó.
Most.
Örülünk
most
neki.
Olvastam. Ura. Tök visszaadom jó. A szót, drága.
Köszönöm. De jó, jó ez. Örülök az ilyeneknek. Például az új kanadai miniszterelnök is, amikor megkérdezték, hogy miért van ennyi nő a parlamentben, mondta, hogy hát az éme 2015 van. Úgyhogy örülök én az ilyen megnyilvánulásoknak abszolút.
Hát meg gazdaságilag jobban vannak azok az országok, ahol több a nő a parlamentben. Én ezt
hát
olvastam.
Nem néztem utána.
De nem bulvár magazinban olvastam. Na, menjünk akkor itt, tehát hogy a szüfrazsettek után akkor mi volt? Ott akasztottalak meg a locsogásommal.
Igen, a szüfrazsettek után a 60-as években inkább már a szexuális és reproduktív jogok voltak a fókuszban a feministáknak, illetve az nagyon érdekes, mert ma néztem egy összefoglalót, hogy felfrissítsem a fejembe, hogy ugye ebben az időszakban rengeteg más irányzat is működött már, és hogy külön azért kellett harcolniuk a feministáknak, hogy az ő hangjukat is meghallják, és komolyan vegyék, mert hogy közben volt a vietnámi háború, például, amivel szintén foglalkoztak. De amúgy még az első hullámban, amikor a szavazójogért harcoltak a feministák, akkor is voltak, akik ugye akkor azt mondták, hogy de hát itt a világháború, hát kit érdekel a női szavazójog, és miért nem a világháborúval foglalkozunk. Tehát, hogy mindig van egy ilyen harc kvázi, hogy ezt a kérdést is tessék az embereknek komolyan venni, mert hogy még mindig, ha azt mondom, hogy egy női kérdés, abban van egy ilyen burkolt értékítélet, hogy hát akkor az biztos kevésbé fontos, mint más dolgok, hiszen az egy női kérdés, és akkor csak a nőket érinti, pedig amúgy nem, mert hogy a feminizmus későbbi hulláma, a harmadik, a nem csak a nőkkel foglalkozik, hanem ugye a társadalmi nem, az nem csak a nők, érinti, hanem a férfiakat is.
Hogyne. Na most várjál, még nagyon előre szaladtál, igen. És olyan értékes információkon ugrunk át, meg tehát elhangzott, na, hogy a második hullám az szexjogok, mint?
Szexualitás és reproduktív jogok.
És reproduktív jogok.
Tehát például az abortusz kérésnek a joga, ami most sajnos megint kicsit visszafelé haladunk, vagy egyre nehezebb abortuszhoz jutni, pedig ez egy, ugye, ha valaki nem jut hozzá biztonságos abortuszhoz, az egyrészt nem azt jelenti, hogy nem lesz abortusza, hanem lesz egy illegális, életveszélyes, vagy egészségre veszélyes abortusza. Másrészt ugye ez, most nyilván itt nem akarok mindenkinek a lelkébe tiporni, ez egy hosszú vita, de hogy azt gondolom, hogy ez egy önrendelkezési joghoz is köze van, hiszen ha valaki gyereket vállal, az egy élethosszig tartó vállalás, még akkor is, hogyha örökbe adja, akkor egy minimum 9 hónapos igénybevétel, amit ha valaki nem
és
szeretne.
És egyéb szexuális jogok? Hát, ha valamiről nem tudunk.
Hát például a fogamzásgátlás ebben a hullámban terjed
el. Ekkor ez hogyan állt ez a dolog? Hányadán álltak vele?
Hát eleinte nem volt.
Az emberek? Aha. Mikor aztán volt lett. Az eleinte? Hányban?
Fú, hát igen. Itt jön képbe az, hogy én nem vagyok egy sétáló lexikon, úgyhogy mindenkit bíztatok, hogy az interneten nézzen utána, de hogy... Azt tudom, hogy az eleinte egyáltalán nem volt. Hát fogamzásgátló módszerek már nagyon rég vannak, de hogy ez mennyire hatásos és biztonságos, az kérdéses. De hogy a fogamzásgátló tabletta, amit ma is alkalmaznak és biztonságos, az ebben az időszakban, ez most egy 30 éves időszak, amire hivatkozom, de hogy ezen belül mikor,
létezik
azt nem
olyan,
tudom.
Amelyik biztonságos?
Hát,
mindenféle gyógyszer ellenes vagyok, úgyhogy...
Igen, ez egy másik vita. Amennyiben hiszünk a gyógyszerszedésben, és amennyiben, igen, nyilván mindennek vannak kockázatai, de egy olyan, amiben mondjuk nem lehet belehalni rövid úton, mert előtte mindenféle olyasmikkel próbálkoztak, mint nem is tudom, különböző növényi származékok, ami mérgező, vagy ilyesmi, vagy nem 100%-ig hatásos, és akkor megint az
mennyiben
abortusznál
egyszerűbb lenne
tartunk.
Minden férfinak az ejakuláció megtartást megtanulni, mert attól még lehet orgazmusuk a 14. Hogy hívták a napkirály? 14. Lajos volt?
Igen.
A Jöktöriből vagyok a leghülyébb, mindenkitől előre elnézést, ő neki úgy volt háreme, hogy ezt tudta. És akkor így,
igen.
Nem, igen, így oldotta meg azt. Hát poligám volt, ő nem poliamórikus volt, hanem poligám, de hogy igen. Szóval vannak olyan tudások, amik nem véletlenül nincsenek megosztva az emberekkel, de vissza is adom a szót. Harmadik hullám, feminista.
Igen. Még azt akartam a második hullámról, hogy kicsit képbe helyezzem, hogy egyrészt az is egy váltás az első hullámhoz képest, hogy az első hullámot főleg fehér középosztálybeli nők hajtották, vagy vettek részt, és akkor a második hullámban egy metaforikusan kicsit körülnéztek, és rájöttek, hogy csomó másik nő is van a világon, akinek tök más jellegű problémáik vannak, és akkor vonjuk be ők is, de őket is, meg mivel ugye sok más emberi jogi mozgalom is akkor indult, a 60-as évek táján, ezért sok ágazata ekkor alakul ki a feminizmusnak, mint a ökofeminizmus például, tehát csatlakoznak a természetvédelemhez, és akkor meg a marxista feminizmus.
Úristen, az mi? Olvastam most a Nők Szövetsége oldalán, fantasztikusan érdekes anyag van fönt. Mi lehet az a lila ködös marxista feminizmus elnevezésű jelenség?
Elárulom.
Nagyon vicces, mert szinte, eleve az, ahogy hangzik.
Szinte minden félszó, amit mondok, ahhoz nekem kellett olvasnom egy olyan 60-120 oldalt, úgyhogy én most ennek itt nem vágnék bele, hogy akkor mi a marxista feminizmus, mert annak is van még rengeteg ágazata, de mindenkit bíztatok továbbra is az internet használatára. A Wikipédia általában azért elég jól eltalálja, hogy miről van szó. Bár sajnos nem tudom, hogy magyarul mennyire van fönt az információ, mert én ugye angolul végeztem el ezt a képzést, és ezért is történik az, amikor nem jut eszembe magyarul a kifejezés. Úgyhogy igen, szóval mit is akartam? Hogy itt a második hullámban domborodik ki ez az elméleti része kvázi a feminizmusnak, hogy nem csak gyakorlati céljaink vannak, hanem hogy megfogalmazódik ez, hogy a nők egy rendszer szintű elnyomás áldozatai. Ez most rosszul hangzott, de hogy
nem, egy, a nagyon szépen
patriarhátus
hangzott
nevű rendszernek azon az oldalán vannak, ahol nem kapják meg az előnyöket, meg azokat a jogokat, mint a férfiak. És hogy elkezdték felvázolni az összefüggéseket a más rendszer szintű elnyomásokkal, mint a rasszizmus, vagy a társadalmi osztályok mentén történő elnyomás. És ezt a időszakot jellemzi le a melltartókkal, meg a sminkkel, meg ilyen jellegű megnyilvánulások. Érdekesség, hogy melltartó égetés valójában nem történt, hanem csak kidobták a melltartókat, meg a sminkeket, viszont amerikai mi ez? Zászlóégetés volt, és ezért valahogy a köztudatban elterjedt, hogy akkor biztos volt melltartó égetés is, de az nem volt. Mert ugye azzal az indokkal dobták ki a sminket, meg a melltartót, hogy azt mondták, hogy ezek mind azon alapulnak, hogy a nők azért szépek, vagy hát, hogy azért sminkelik magukat, meg hordanak melltartót, hogy a férfiaknak tetszenek. És ezt vetették el, hogy hát mi nem akarunk a férfiaknak tetszeni, úgyhogy nem fogunk sminket, meg melltartót használni.
Én napi szinten ezzel vitatkozom a kedvesemmel, mert ő smink gyűlölő, én pedig szeretem így időnként, és most hát nem neked, hanem ennek a fixa ideának szólok be. Szerintem ez nem igaz, hogy ezt a férfiakért tesszük. Magamért teszem, ünneplőbe öltöztetem néha a testem, ami egy templom, és feldíszítem. És nem minden nap díszítem föl, sőt, heti többször sem, de van, amikor színeket teszek magamra, illatos olajokat, befestem a hajam hennával, ami szintén természetes, semmiféle vegyszert nem teszek rá, tehát ökofeminista szempontból igazul most csinálom.
Most pontosan megfogalmaztad a harmadik hullámnak az egyik álláspontját, ami a 90-es évektől napjainkig tart. Egyesek szerint már egy negyedik hullám is van, de ennek még nem olvastam utána. Szóval a harmadik hullámnak az egyik célja az volt, hogy kvázi visszafoglaljanak előzetesen degradáló fogalmakat, mint például a ribanc, tehát, hogy ribancnak hívni ja, magamat.
Most volt ilyen szlátvók, amin voltam is.
Igen, ez is egy jó példája, hogy visszafoglalni egyrészt azt a
egy
fogalmat.
Egy szó jelentését visszabitorolni?
Igen.
Vagy
tehát, hogy azzal, hogy magamra vállalom, társítok hozzá pozitív dolgokat is, és az a remény, hogyha eleget használjuk, elég sokan, akkor egy idő után nem lehet már szitok szó, hiszen nem fogadom el szitok szónak. Uh-huh. És ugyanez a sminkkel, meg az öltözködéssel, hogy azt domborítják ki, ahogy mondtad is, hogy én eldöntöm, hogy mit szeretnék csinálni a testemmel, és ha ez az én autonóm döntésem, akkor nem a patriarchátust erősítem, hiszen a saját szépségideálomat formálom ezzel. De nagyon fontos, hogy emögött mi a motiváció.
Figyelj csak, itt volt egy általam mélyen tisztelt tudós barátnő, aki egyszerre tudós, és egyszerre rendkívüli módon misztikus és ezoterikus, és ő azzal az analógiával jött, ez eszembe jutott csak úgy spontán most, hogy a nőiség, meg hogy a nőiesség, hogy mi szülünk, ugye. Erre, ha majd valaki tud mondani példát, hogy voltak olyan korok, amikor a férfi szült, akkor be fogom hívni egy interjúra vagy többre, de hogy mi vagyunk azok, akik az anyagba hozzák a láthatatlan világból a láthatóba a lelket, mi tudjuk megszülni, és valahogy ezért kapcsolják bizonyos társadalmi körökben, vagy bizonyos emberek a nőiességhez azt, hogy mi cicomázni szeretünk. Tehát az otthont is mi teremtjük meg, mi rendezzük be a gyerekszobát, mi teremtjük a környezetet olyanra, ez ide tartozik nekem a sminkelés is, ezért cicomázza a nő magát, nem a férfiért, hanem hogy az anyaggal való játék az egy ilyen női dolog nálam, az én világomban egyelőre, aztán még behívok egy pár embert, és lehet, hogy 10 műsorral odébb mást fogok gondolni. Egy nagyon picit most zeneljünk, aztán folytatjuk.
Valaki ballag a szélben, lehúny szemmel jár. Valaki attól félek, elveszett. Valaki hallgat az ében, a szavak is elhagyták. Temeti holnapját, de én ott leszek, ott veled. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád. Láthatod, én nem vagyok, de lángot én is gyújthatok, hogy bánatodnak égboltjár. Felragyogjon csillagot, csak reszket a testben, valaki más lenne már, de te vagy az egyetlen, aki pont ilyen, hidd nekem. Valaki szunnyad benned, akiből nincs más, aki a 7 milliárdból, csak te vagy. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád, láthatod, én nem vagyok. Én is gyújthatok, hogy bánatodnak égboltjár. Felragyogjon csillagot, csak ajtó, ha zárul, máshol 100 új tárul még, kelj fel, és állj elém. Sorsunk fordul, ha újból kézen fogjuk még, indulj, és lép felém. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal...
test és lélek, szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról, Erős Mária Klárával.
Szóval nőiesség kérdése, mi tartozik a nőiesség körébe?
Erről is beszéltünk.
Igen.
Azt akartam arra reagálni, amit az előbb mondtál a szünet előtt, azt mondtad, hogy mert hogy a nők szülnek, és ez egy ilyen alkotási folyamat, és ehhez kapcsolatod például a sminkelést, hogy így...
Én azt hoztam, azt domborítottam ki, hogy anyagba hoz.
Igen.
Tehát a nő hozza le az anyagba, a láthatatlan világból, ide a láthatóba, a lelket, amiből aztán húsvérember lesz. Jó, hogy a férfi segítségével, tehát hogy ez ketten, de hogy a nő az, aki itt odaadja magát 9 hónapra ehhez, és hogy azt mire mondtam, a sminkre mondtam azért, mert hogy ez ahogy a nőnek van egy ilyen, most ezt nem akarom így mondani, egy funkciója, de ez a késztetése, ahogy egy megfigyelhetjük, ahogy egy nő beköltözik az új lakásába, és azonnal rózsaszín függöny lila terítővel, meg zöld kárpittal, és virágok, és egy kis napocska az előszobába, a falra, meg minden, egy férfi berakja ami kell funkcionálisan, amire szüksége van, és szerintem az én fejemben, és még nyilván sokak fejében, akik hallgatnak minket, ez egy ilyen nőiesség, férfiesség dolog.
De hogy arra akartam rámutatni, hogy az egyik nagy különbség a második, a feminizmus második hulláma meg a harmadik hullám között, hogy a második hullámban, ami ugye a 60-astól 90-es évekig tartott, ugye az volt az egyik nagy elv, hogy te is mondtad, hogy hát a nőket összeköti valami közös habitus, meg a tapasztalataik, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. Még a harmadik hullámban ugye ez a minden relatív felfogás lépett életbe, hogy olykor annyira eltérőek a világ másik végén valakinek a tapasztalatai, hiába is nő, hogy nem fogom tudni megérteni, hiába vagyok nő, mert még ez a szülés is, ami sokan az embereknek egy ilyen végső mencsvára, hogy de hát a nők szülnek, hát rengeteg olyan nő van, aki nem szül, és nem csak azért, mert nem akar, hanem mondjuk meddő most valamilyen okból, vagy megsérült, vagy nem tudom, nem, igen.
Ez tehát egy nagyon necces téma. Az egyik imádott unokanővérem az perinatális traumákkal foglalkozik, és nekem van zsidó felmenőm, és a zsidó örökség része, hogy olyan tudattalan rettegésünk van a gyerekvállalástól, hogy az csak na. Az nagyon-nagyon nemrég volt a holokauszt, tehát hogy ez csak egy példa, tehát hogy borzasztó, hogy mi van máshol, meg az araboknál mi van, meg Afrikában kivágják a nők csiklóját, de igen, hát én azt érzékelem a műsor eleje óta, hogy egyszerűen a valóság különböző puzzle darabjait rakosgatjuk, tehát egyikünk igazsága sem csukja ki a másikat, közelíteni, vagy megérteni próbálok. De vissza is adom a szót, hisz te vagy a meghívott vendég. Feminizmus, ott tartottunk.
Hát igen, elérkeztünk a harmadik hullámhoz, hogy igen, hogy most már minden fogalom olyan nem egyértelművé vált így a 90-es évek után. Például ez, hogy már nem gondolják a harmadik hullámmal egyetértők, hogy van egyetemes női tapasztalat, vagy ami összekötni a nőket a világon, az, hogy nők, mert hogy annyira más az, hogy milyen a bőrszínem, az, hogy mennyi pénzt keresek, az, hogy milyen családi környezetben növök föl, az, hogy eljutok-e iskolába, ezek mind annyira formálják az, hogy az ember mit lát, vagy tapasztal, hogy egyszerűen az, hogy valaki nő, az nem garantálja, hogy mivel én is nő vagyok, én tökre meg fogom érteni, hogy ő mind megy keresztül. És ez abban is meglátszik, hogy a második hullámnak az egyik törekvése az volt, hogy mivel mi nők ki voltunk zárva egy csomó térből, mint nők, tehát nem csak a köztérből, hanem hogy nem volt, mit tudom én, támogató csoportja a nőknek, vagy érdeklődési kör alapján egy ilyen összerendeződés, hogy rengeteg kizárólag női tér jött létre, hogy nekem, engem ez mindig egy ilyen pszichológiai védekezésre emlékeztet, hogy igen, nekem nem engedtek be, hát akkor csinálok én is egy olyan csoportot, ahol én titeket nem engedlek be. Egy ilyen bosszú vezérelt reakció. Még a harmadik hullámban ugye előjött az, hogy na jó, de ha mi kizárjuk a férfiakat, akkor ugyanolyan rosszak vagyunk kvázi. Mm. És jöttek azok a terek, ahol mindenkit befogadunk meg.
Én eléggé vadul szabadon gondolkodom, és van egy olyan megérzésem, hogy volt matriarchális kor, és mi is elnyomtuk a férfiakat, sőt, én valahogy szóval nem annyira, szóval vakon nem hiszek a tudománynak, nem érdekel, hogy mit mondtak a történelmi könyvek, meg hogy létezette valójában Jézus vagy Buddha, meg patriarchátus volt, de azért csak ez följött bennem, mi alatt beszéltél, hogy tudom, hogy erről nagyon megosztik a tudósok, meg a nem tudósok, meg a köznép véleménye, nézőpontja, hogy volt-e matriarchális korszaka, vagy nem. Ez nem muszáj hozzászólni, különben most zenéljünk egyet, és akkor utána megemészted ezt, amit mondtam.
Singing all these stories, Babaluna, baby, what I say.